Szeretett testvéreim, az Úr lelke a mai alkalomra, amikor készültem, a 40. Zsoltár első 4 verszakával szólított meg, ami így hangzik. A karmesternek Dávid Zsoltára. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszabból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Amen. A gyülekezet foglalja el a helyét. Kedves testvéreim, itt Dávid imádságos hálaénekét hallhattuk az imént, amit felolvastam, hogy Dávid valamilyen nagy bajból menekült meg. Ismerve az ő élettörténetét, hiszen mi mindannyian bibliaforgató emberek vagyunk, tudhatjuk, hogy számtalan esetben volt rajta Istennek védő és óvó keze. Rengetegszer volt életveszélyben, még mielőtt király lett volna, és azután is számtalanszor, hiszen tudjuk, hogy még a saját fia is ellene lázadt. Vannak, akik azt mondják, hogy itt Dávid valamilyen betegségből szabadult meg. Azt hiszem, hogy nem fontos az, hogy ő most betegségből szabadult meg, vagy ármány ellen küzdött, és abból menekítette meg az Isten, esetleg a halál veszélyeztette, hanem az a fontos, hogy Isten szabadulást adott neki. Akire ő várt, mint ahogyan az első, vagyis a második versben hallhattuk, várva vártam az Urat. Isten az, akire Dávid várt. Mi hányszor és milyen módon, és sokszor vártuk már az Urat. Mennyi mindenben kértük már az Úristennek a segítségét. Várván vártuk az Urat, ahogyan Dávid is mondja. Jó magam biztos vagyok abban, hogy Isten mindig el is jött. Vagy el fog jönni, amikor szerinte itt az ideje. Mi sokszor nem így gondolkodunk, úgy gondoljuk, hogy hamarabb lenne ideje Istennek jönni, de Isten nem úgy gondolkodik, mint mi. A ti gondolataitok nem az én gondolataim, mondja az Úr. Sok múlik azon, hogy milyen szívvel várjuk és hívjuk Istent. Milyen szívvel. Követelőzünk, türelmetlenek vagyunk. Esetleg olyan dolgot kérünk, amelyet nem szeretetből kívánunk. Bölcsen kérni is, Isten tanít meg bennünket, hogy bölcsen tudjunk kérni. A Szentíráson keresztül. Az összes Zsoltár imádság, Istentől ihletett imádság. És mint példa előttünk van. Előttünk vannak azok, akik szívvel, alázattal imádkoztak az Úrhoz. Tanulhatunk belőle alázatot, Isten iránti szeretetet, türelmet, hűséget. Hiszen vannak emberek, akik valljuk be, ostobaságokat kérnek sokszor az Istentől, vagy nem gondolják át, hogy mit kellene kérni igazából. Pont nemrég olvastam, van egy internetes lap, az a neve, hogy napi ige és gondolat, lehet, hogy ismeritek testvérek, és abban Salamont hozta fel példának, hogy Salamon inkább képességeket kért, nem pedig mindenféle értéket, nem a hadseregnek az erejét, hanem képességeket, bölcsességet kért az Úrtól. Tehát nem mindegy, hogy mit kérünk a mi Istenünktől. És aztán vannak olyan emberek, akik kötik a hitüket a saját gondolataikhoz, akaratukhoz, hogy ha majd Isten segít, és majd akkor ő hinni fog. De csak akkor, ha Isten segít. Nem hiszem, hogy ez pozitív lenne, nem hiszem, hogy ez bölcs dolog lenne. Hogy amikor én akarom, majd akkor hiszek, amikor én úgy gondolom, ez azt jelenti, hogy mi ugráltatnánk az Istent, hogy akkor jöjjön, amikor mi akarjuk. Így hát nem én várnék az Úrra, hanem az Úr várjon majd én rám. És majd én megmondom, hogy az Úr hogyan cselekedjen. Ez testvéreim nem más, mint az emberi gőg, mely türelmetlen és öntörvényű. Hogy megtanuljunk türelemmel várni, ahhoz bízni kell. A bizalom pedig az imádság és a Szentírás olvasása által születik meg mi bennünk. Ilyenkor Isten lelke nevel bennünket, mert nevel az Úr. Ő az egyetlen, aki változtatni tud rajtunk. Mi magunkon nem, de Isten segítségét kérve igen. A bűneinkből való szabadulás után Isten tud segíteni rajtunk, ha kérjük. Mert rá mertük bízni magunkat, ezért nevel a Szentlélek. Rá mertük bízni magunkat Istenre. Tehát az ő akaratára bíztuk életünket. És ezáltal már is élővé vált a mi atyánk azon sora, hogy legyen meg a te akaratod. Hiszen az ember átadhatja bizalommal az irányítást az Istennek. Erre gyönyörű példa a 462. dicséretünk első versszaka. Csak vezess, Uram, végig és fogd kezem, míg boldogan a célhoz elérkezem, mert nélküled az erőm oly kevés, de hol te jársz előttem, nincs rettegés. Csak vezess, Uram, így kezdődik. Várni türelemmel annyi, mint Istent életünk királyává választani. Ahol nem mi vagyunk többé a vezérek, hanem az isteni bölcsesség uralja egész életünket, egész lényünket. Ez nem csak a mi személyes életünkben gyümölcsözik majd, hanem mindenhol a környezetünkben kívánatos gyümölcsé válik a mi életünk, a mi viselkedésünk. Először is a családunknak, hiszen ők a legfontosabbak számunkra. Vagy bárhol, ahol megismerik rajtunk keresztül az Urat, munkahelyen, iskolában, akárhol. A mi várakozni tudásunkat tehát az Isten neveli ki bennünk. Nem mi vagyunk azok, akik megtanulunk várni. Hanem ha odafigyelő szívvel vagyunk az Úr felé, akkor az Isten neveli ki bennünk. Tehát a türelmes Isten vár ránk a legtöbbet, mert ő a türelmes. Mi csak élünk arra vár, hogy végre igazán odaforduljunk hozzá. És elfogadjuk szeretetteljes kegyelmét az Úr Jézus Krisztusban. Akkor most ki is vár kire? Egyértelmű, hogy mindig az Isten vár ránk, hiszen mindig ő lép elő. Mindent ő tett meg elő. Ő szabadított meg minket, és nem mi őt. Megmutatta fenségét és szeretetét már az Ószövetségben. A szabadító kegyelmét az ő szent fiában, az Úr Jézus Krisztusban, az Új Szövetségben. Végig szól hozzánk, kommunikál velünk az Isten. Azt akarja, hogy megértsük a szavát. Azt akarja, hogy megnyissuk a szíveinket előtte. Hogy végre odaforduljunk hozzá. És ne a magunk igazát keressük, hanem keressük először őt. Hiszen megvan írva, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Ezért a türelmes várakozás az Isten iránt való bizalom, és a vele szembeni hódolat. Ritkán használjuk ezt a szót, hogy hódolat. Hiszen kinek hódoljunk ma? Nincsenek királyok, akik előtt igaz, hogy kényszerből, vagy ha jó király volt, esetleg tiszteletből lehetne hódolni. De az nem egy és ugyanaz azzal, amit az Isten előtti hódolatnak nevezünk. Az Isten előtti hódolat a szívből jön, amit az Úr munkált ki. Amikor az Úr térdeltette le a mi akaratunkat, az Úr indított bennünket alázatra. Amikor nem mi akarunk meghajolni valaki előtt, hanem az Isten kimunkálja azt, hogy mi alázattal és szeretettel tudjunk letérdelni ő előtte szívben. Aztán így folytatja a Szentíró. És ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Lehajolt, és meghallotta kiáltásomat. Mit jelent az, hogy lehajolt Dávidhoz? Mit jelent ez, testvéreim? Azt, hogy az ő hűséges szolgájához odafordult. Azt, hogy őszinte bűnvallását elfogadta Dávidnak. És hittelteli várakozását megáldotta. Tehát a várakozása hittel volt teli. És azt megáldotta. Dávid kiáltása az imádság maga. Ugye úgy van, hogy meghallotta kiáltásomat. Tehát imádkozott. Segítségül hívta az Istent. És türelemmel tudott így várni. Ez az isteni odafordulás nem a múlté. Jelen van, és jelen lehet a te és az én életemben is, hiszen mindannyian rászorulunk az Úristen kegyelmére. És könyöröghetünk minden nap, hogy forduljon oda hozzánk az Úr. És adjon nekünk kegyelmet és szeretetet, és erősítsen bennünket a mi hitünkben. Rá vagyunk szorulva az Istenre, testvérek. És olyan jó rászorultjának lenni, az Isten rászorultjának lenni. Hiszen ez nem kiszolgáltatottság, de még ha annak nevezném is, hogy én az Isten kiszolgáltatottja vagyok, akkor is egy felemelő gondolat, hogy én az Isten szolgája lehetek, és most nem mint lelkész mondom ezt, hanem mint egyszerű református keresztény ember, amilyenek ti is vagytok. Jó nekünk az Isten kiszolgáltatottjának és szolgájának lenni. Nagyon jó nekünk, mert hűséges az Úr, nem úgy, ahogyan mi. Az Úr minden imád hall, hogy mit teljesít, az az ő bölcsességén múlik, és az ő szuverén akaratán. Hiszen szuverén Urunk van nekünk. Őt nem köti semmi. De ezzel soha nem él vissza, hogy ő megtehet akármit. Ami Urunk bölcsen és szeretettel tesz mindent. Úgy cselekszik, ahogyan az ő bölcsességéből kell. De hallottátok, mindezek megadatnak nektek, de keresni kell először az ő országát. Akkor meghallgat az Isten, és csak egyetlen feltétele van. Csak egyetlen. Amelyről így ír a római levél. Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz, mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk. Ha mi pedig szájjal Úrnak vallottuk, akkor bizonyságot tettünk róla. Bizonyságot tettünk róla. Aki pedig bizonyságot tett, az a világ előtt felvállalta Jézus Krisztust. Az a világ előtt felvállalta nyilvánosan Jézus Krisztust. Aki pedig felvállalja, ahhoz odafordul az Isten, és rátekint. És tekintetében ott van a gondoskodó szeretet. Az, amiben igazán bízhatunk. Nem önmagunkban. Gondoljatok csak bele, mi lenne ezzel a világgal, ha Isten teljesen elfordítaná a tekintetét. Egy kedves barátommal, aki már van itt a gyülekezetben, beszélgettünk erről. Nem is tudja a világ istentelen része, hogy nekik is jut az Isten arcának ragyogásából. Jut a kegyelemből. Fogalma sincs a világnak, hogy milyen kegyelemben él. Hogy jut nekik is. Azt hiszik, hogy ez természetes. Azt hihetik, hogy ez örökké tart, és ez így van rendjén. Azt hihetik. Pedig semmi sincs rendjén. Abszolút nincs rendjén. Mert egyszer Isten arca csak a bizonyságtevőkre fog majd ragyogni. Csak azokra, akik felvállalják az Úr Jézus Krisztust, csak azokra fog az Isten orcája ragyogni. Ez pedig az utolsó napon lesz majd. Mert addig mindenkinek jut a ragyogásból. Addig mindenkinek jut a kegyelemből. Nekünk is, akik hiszünk benne, és azoknak is, akik nem hisznek. Mert nem tudják, hogy kegyelemben élnek. És nem tudják azt, hogy amikor a fiú ítél majd mindeneket, akkor kerülnek igazán a ragyogásból ki. Az Isten ragyogásából kikerülnek. Az Isten kegyelmi köréből kikerülnek, és nem azért, mert az Isten taszította ki őket. Hanem azért kerülnek ki, mert maguk taszították el az Isten kezét. Nem az Isten tol bele bennünket a pokol tüzébe, hanem az ember lép oda. Az ember, amikor az Isten kezét eltaszítja, akkor lép az ember a pokolba, és a pokol nem más, mint az Isten kegyelmének tökéletes és teljes megszűnése. A teljes megszűnése. Az, amit az ember vált. Amikor nincs napfény, nincs szeretet, nincs jó szó, és még sorolhatnánk, hogy mi minden nincs, csak a tökéletes hiányt érzik majd az emberek, az a pokol. Amikor minden, ami jó, megszűnik, mert minden jó az Istentől van, és felülről száll alá. Dávid így ad hálát tovább. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. A zsidó ember számára a gödör, a sár, a mélység, mind a halál jelképei. Ezekbe érezte magát Dávid belesüllyedve, beleragadva. És innen húzta ki az Úr. Ahogyan az elején mondtam, nem fontos, hogy mi volt az a veszély, hanem az a fontos, hogy kihúzta onnan az Úr. Mert lehajolt, És nem is akárhogyan hajolt le az Isten. Hiszen így folytatódik a felolvasott igének ez a része, sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Olyan stabil alapot adott az Isten Dávidnak, olyan stabil alapot adott neki az Isten, amelyet mi már nyilvánvalóan ismerünk. Mert nekünk Jézus Krisztus a kőszikla. A Szentírásban találkozunk ezzel. Rajta biztosak lehetnek a mi lépteink. Ő benne bármikor megbízhatunk. Dávid idejében is ugyanúgy Krisztusra nézve irgalmazott az Isten, mint ma. Ez lehet, hogy furcsa első hallásra. Pedig igaz, még akkor is, ha személy szerint még nem látta őt Dávid. És nem látta őt a megváltót, az Ószövetség népe. De Jézus öröktől fogva együtt munkálkodik az atyával. Érdekes a Szentírásban ez a szó, hogy lépteimet. Ugye itt úgy van, hogy biztossá tette lépteimet, mondja Dávid. Ugyanis nem csak lépést jelent ez az eredeti szövegben, hanem üdvöt és boldogságot is. Érdekes, igaz? Márpedig ahol a lépés Krisztus felé vezet, ott üdvösség és boldogság van. Mi akadályoz meg bennünket abban, hogy az üdvösség felé vezető lépéseket megtegyük? Mi akadályoz meg bennünket, ha ugyan megakadályoz, én senkit sem minősítek. Az, hogy még mindig vannak területek az életünkben, vannak zugok a szíveinkben, amelyek fölött még nem adtuk át Istennek az irányítást. Még nem adtuk át az irányítást. Fenntartjuk az önrendelkezés jogát, hiszen autonóm személyek vagyunk. Sokszor kikérjük magunknak, hogy más szóljon bele a dolgainkba. De itt nem másról van szó. Itt Istenről van szó, akinek bele kellene szólni a dolgainkba, ha engedjük és engedik az emberi gőgünk. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyenek önálló döntéseink, és mint felelős keresztény ember ne tudjunk dönteni. Dehogy nem, szükség van döntésekre, de előzzék meg azt az Istentől való tanácskérések. Hányszor beleesünk abba a hibába, hogy mi majd jobban tudjuk. Pedig érdemes a legkisebb dolgokkal is Jézus Krisztushoz fordulni. Hiszen ő a közbenjáró, az egyetlen közbenjáró. Nemrég volt, hát nem is annyira nemrég, hogy az év elején Székesfehérváron evangelizálni volt nálunk Bódis Miklós erdélyi lelkipásztor testvérünk, és a következőket mondta, nem szó szerint idézem csak a lényeget. Szent Istvánnak nem Mária kezébe kellett volna felajánlani a Magyarországot, hanem Jézus Krisztus oltalmába. Ezt értsétek jól, testvéreim, itt nem Isten szülőanyjának a leszólása hangzott el. Azt hiszem, igaza van anélkül, hogy bármely katolikus testvért meg akarná bántani ő vagy én. Nem erről van itt szó. Mert nem a halandó ember tartja meg hazánkat és a világot. És a mi nemzetünket sem egy halandó ember tartja meg, hanem a Teremtő Isten szeretete az Úr Jézus Krisztusban. A Teremtő Isten szent fia, az Úr Jézus Krisztus. Ő tartja meg a világot. Senki más. Nincs semmi pótlék, aki Jézus Krisztus mellé állhatna. Mi mindannyian mögé állunk. Mögé. Csak mögé sorakozhatunk fel. Mert... tudjuk, hogy Jézus Krisztus az egyedüli reménység. Ez példa nekünk is, hogy kinek az igájába hajtjuk a fejünket. Kinek az oltalmába ajánljuk életünket. És testvérek, mi a következménye ezeknek a dávidi vallomásoknak? Olvasom. Új éneket adott a számba Istenünknek dicséretét. Ez a következmény. Mikortól kezdünk el mi, keresztény reformátusok, új éneket énekelni? Ugye, mert azt mondja, új éneket adott a számba. Istenünknek dicséretét. Mi ez az új ének? Vegyük úgy, testvérek, hogy a régi énekünk, a nyavajgásaink, az elégedetlenségeink, a lázadásaink. Az új ének pedig a hála, amelyet Isten gerjeszt a szívünkben, mert övé a dicsőség, Nem mi dolgoztuk ki azt a hálát. Ő tett velünk valami jót, ami gerjesztette bennünk a hálát. Minden az övé, és övé a dicsőség. Örömének, dicséret, hódolat, fensége, a fenséges Isten előtt, erre van szükség. És miért van szükség a hálára? Miért várja tőlünk Isten a hála szavait? Mert koldusok vagyunk, testvérek, mindannyian. Azért, testvéreim, mert Isten szabadító cselekedeteinek és imánk meghallgatásának következménye kéne legyen a szívből jövő köszönet. Ez az egyetlen dolog, amit vár tőlünk az Isten. Hogy meg tudjuk köszönni, hogy az ő kegyelmében élünk. És mi tudunk róla, hogy az ő kegyelmében élünk, nem úgy, mint sok balga ember ezen a világon. Vagy esetleg, aki szomorú módon nem ismerhette meg őt. Isten munkálkodik életünkben, de vajon felismerjük-e, mikor kihúz bennünket a sárból? És a pusztulás verméből, ahogyan Dávid mondja, Jézus azt szeretné, ha felismernénk, hogy ő a szabadító, az egyetlen. Általa van a szabadulás a veremből, a pusztulás verméből. És semmi mást nem vár a mi Urunk, csak azt, hogy ébredjünk rá erre, ébredjünk rá az ő jóságára. Énekeljünk új hálaéneket. Merjünk bizonyságtevő imádságot szólni. És ha a hála új dala felszáll az Úrhoz, akkor az ő kegyelme nem szűnik meg ránk kiáradni. Új dal, új ima az új emberben van. Ahogyan Pál tanítja, vessétek le a régi élet szerint való óembert, aki család és gonosz kívánságok miatt megromlott. Újuljatok meg lelketekben és elmétekben. Öltsétek fel az új embert, aki Isten tetszése szerint valóságos igazságban és szentségben teremtetett. Az új ember tehát új háladalt énekel. Örömmel és köszönettel, és a köszönet hangjával telik meg a szíve és a szája. Mikor ideig eljut az ember, akkor tud hálát adni mindenért. Csak akkor tudja elviselni a nehézségeket és a fájdalmakat. Csak akkor képes rá, mert egyedül összerogynak az emberek a fájdalmak terhei alatt. Hiszen tudjuk, hogy most is temettünk, és szomorú szívvel álltam meg ott a sír mellett. És tudom, hogy nehéz hozzátartozóknak az ilyesmit elviselni. De kapaszkodjatok Krisztusba. És ő megnyugosztja a ti szíveteket. És háladallal fog megtelni a ti szívetek. Mikor idáig eljut az ember, csak akkor tudja elviselni ezeket, mert tudja, hogy Isten mindent bölcsen eltervezett. És ha mi lázadunk ellene, vagy ha szidalmazzuk, vagy okoskodunk vele szemben, akkor sem fog megváltozni a világ. És az életünk sem fog más irányt venni. Nem fog jó irányt venni. Tehát a jó iránytű a szívből jövő hála. Az a jó iránytű, és emellett is az a jó iránytű, amely Jézus Krisztusra mutat. Ez a belépő a mennyországba, és ez a garancia arra, hogy Isten gondot visel ránk már most. Dávid így fejezi be ezt a verset. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne. Mire gondol Dávid? Mit látnak sokan? Mit látnak sokan? Mert azt mondja, sokan látják ezt. Sokan láthatják az életünkön való változásokat. Mikor megértjük Jézus Krisztus hívó szavát, mikor hálát tudunk adni és köszönetet mondani az Istennek a legapróbb dolgokért is. Nem csak akkor, mikor betegségből és halálból menekültünk meg. Vannak az életben apró örömök, amelyeket észre kell venni. Megláthatják bennünk, meglátja rajtunk a külvilág, az új embert. Meghallhatják a mindenért való hálaadást. Ezt hallhatják meg. Észrevehetik szemünkben az élő bizalmat. Az élő bizalmat. Ez lesz követendő példa a hitetlenek előtt. Mikor a mi szombathelyi gyülekezetünk Így éli hitét a világ elé. Mi mindannyian, velem együtt, így éljük hitünket a világ elé. Emiatt félik majd az Urat, és bíznak majd benne. Így tanít bennünket a lélek még nagyobb hitre. És így várván várjuk együtt az Urat bizalommal, türelemmel, hálával, és új ima énekkel a szívünkben. Isten lelke munkája kiéz bennünket a Szent Fiáért, az Úr Jézus Krisztusért, hogy kegyelme mindenkor kiáradjon ránk. Amen. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy mi ismerhetünk téged. Hálát adunk neked, hogy a te kegyelmed nem szűnt meg kiáradni. Hálát adunk neked, Istenünk, hogy mi ezt felismerhettük Jézus Krisztusban, és tudjuk szívünkkel, elménkkel, hogy a kegyelem időszakában élhetünk, amikor te még türelemmel vársz. Türelemmel vársz, és a világ nem tudja, és mi sem, hogy te mikor jössz vissza. De mi várunk, hálát adva neked, és öröménekkel van tele a szánk, hogy ismerünk téged, és érezzük azt, hogy általad üdvösségünk van. És ez bizonyosság számunkra, mert Jézus Krisztus megváltott bennünket. Köszönjük a te kegyelmedet. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért. Imádkozunk minden megszomorodott szívért. Mert te tudsz ott békét teremteni, és akinek pöre van te veled, Uram, azokat is te tudod megelégíteni. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen szeretettel vagy, és az űrt, ami valaki után ott terem, te tudod betölteni. Köszönjük, hogy te rád mindig számíthatunk, és bízhatunk te benned, az egyetlen hűségesben, mert te igenis hűséges vagy, és az ember gyarló, és elengedi sokszor a kezedet, de te, Uram, te mindig megtartasz. Köszönjük ezt. Imádkozzunk, testvérem, az iskola kezdésért, azért, hogy rendben menjenek a dolgok, imádkozzunk a hitoktatásért, hogy áldott legyen, és a Szentlélek hassát, a gyermekek szívét, és az oktató szívét és száját, hogy megismerhessék a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust, és hasson ez a gyerekkori tanulás egész életükön át. Imádkozzunk a családokért, hogy mindazok, akik itt vannak, és akik hittanra is beiratják a gyermekeiket, otthon példát tudjanak adni a gyermekeknek hitből, és meg tudják velük ismertetni az Úr Jézus Krisztust, mert a család a legfontosabb tanító, és hogyha a család jól tanít, akkor a hitoktatás is rendben megy. Köszönjük, Urunk, hogy te hozzád mindennel odafordulhatunk. Mindennel, a legapróbb kérésekkel is. De most engedd meg, hogy nagyobb dolgokért is imádkozzunk. Imádkozunk a mi nemzetünkért. Imádkozunk ezért a sokat szenvedett magyar nemzetért. És annyi minden baj van most körülöttünk a világban, amivel a média elhalmoz bennünket. Úrunk, annyi bizonytalanság van, és annyi dolgot nem tudunk előre, mint ahogyan te tudod. És nem tudja Európa, milyen veszélyben van. De segíts nekünk, kicsi nyájnak, hogy mi tudjunk mindig téged bátran felvállalni. És mi tudjunk mindig bizonyságot tenni az Úr Jézus Krisztus szent nevéről. Tartsd meg a mi nemzetünket, a mi országunkat, a határon túlélő magyar testvéreinket. Adj a mi vezetőinknek bölcsességet, te tőled kapott bölcsességet, mert az emberi bölcsesség olyan, mint a harmat, amelyet felszállítana. Hanem, Urunk, a te bölcsességed munkálkodjon mindenkiben, akinek vezető szerepe van. Te légy velünk, Istenünk, áld meg a gyülekezetünket, áld meg az ígét, amelyet most te hintettél be a szívekbe, hogy szent lelked által ott felnövekedjen, és csodálatos fákká nőjenek ezek az ige magok. Urunk, kérünk téged, mennyi édesatyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusért könyörülj rajtunk, bocsásd meg vétkeinket, áld meg minket, és hallgass meg minket. Dicsőség legyen a Szent Háromság Istennek, aki Atya, Fiú és Szentlélek. Amen. És pedig mondjuk el a mi atyánkot, az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és az éjség mindörökké. Amen.